Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Péntektől vasárnapig tartják a Nagyboldogasszony napi főbúcsút Mátra Verebély Szentkúton, tájékoztatott a Nógrád vármegyei nemzeti kegyhely sajtófőnöke. Kerekes Dancsok Regina elmondta, az idei főbúcsún különleges lelki segítséggel készülnek a ferences szegény gondozó nővérek, meghallgatlak pontokkal lesznek jelen a nemzeti kegyhelyen, hogy közösen imádkozzanak, meghallgassák, támogassák mindazokat, akik betegségben, gyászban, nehéz élethelyzetükben, örömükben fordulnak hozzájuk. A háromnapos ünnep alatt több nővér lesz jelen Szentkúton, habitusban, hogy bárki odaléphessen hozzájuk, beszélgetést kezdeményezhessen, megoszza örömét vagy nehézségeit. A nővérek azért lesznek ott a főbúcsún, hogy legyen idő meghallgatni a történeteket, a fájdalmakat, a kereséseket, de a hálát és az örömöket is, mert a gyónásban sokszor nincs lehetőség hosszabb beszélgetésre, közölte. Egy orosz-európai uniós csúcs találkozó szükségességét hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Mandinernek nyilatkozva. A kormányfő a videóban kérdése válaszolva megerősítette, Magyarország nem támogatja az Európai Tanács közös nyilatkozatát Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki találkozója kapcsán. Orbán Viktor erre két okot nevezett meg. Egyrészt, hogy a nyilatkozatban egyértelmű és világos sürgetés van Ukrajna uniós tagságára nézve, Magyarországon pedig volt egy népszavazás, ahol az emberek azt mondták, nem akarnak közös unióban lenni az ukránokkal. Ha olyan dokumentumot akarnak velünk elfogadtatni, amely a magyar emberek döntésével ellentétes tartalmú, akkor azt én nem tudom támogatni, rögzítette. A másik oknak pedig azt nevezte, hogy az orosz-ukrán háború európai ügy, amelyet Európának kellene elrendeznie, de erre képtelen, amikor azonban két erős ember, az amerikai és az orosz elnök leül tárgyalni, akkor szánalmas és gyenge dolog kívülről bekiabálni. Azt javasolta, inkább férfiasabb vonalat kellene vinni az uniónak, öntudatra kell ébrednie Európának és kezdeményező szerepet kell játszania, hiszen ez egy olyan konfliktus, ami a mi hátsó udvarunkban történik. Nekünk egy orosz-európai uniós csúcsra van szükségünk, nem pedig arra, hogy kommentáljunk egy orosz-amerikai csúcsot, hangsúlyozta Orbán Viktor. Arra a kérdése, hogy mennyire van egyedül Magyarország most ebben a kérdésben ezzel az állásponttal, úgy válaszolt, sosem vagyunk egyedül, de mi vagyunk az egyetlenek, akik ezt kimondják, és még sokan gondolják így, tette hozzá. Kérdésre válaszolva elmondtam, a pénteki orosz-amerikai csúcstól azt várja, hogy az jelentősen csökkenteni fogja egy világháború kockázatát. A magyar és ukrán anyanyelvű lakosság közötti hatékony kommunikációt segítő nyelvtanfolyamok indulnak Kárpátalján a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával, tájékoztatták az MT-t. Az indoklás szerint egymás nyelvének és a nyelven keresztül egymás kultúrájának, gondolkodásának ismerete nagyban segíti a nemzetek közötti toleranciát és együttműködést. A programot Kárpátalja köztiszteletben álló nyelvészéről, Kótyuk Istvánról nevezték el. Magyarország segítséget nyújt Montenegrónak az erdőtüzek megfékezésében, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. A légierő egy tűzoltási munkákban használható helikoptert küld az országba hétfős legénységgel, ismertette Szijjártó Péter. A tárcavezető előzőleg a montenegrói miniszterelnök helyettessel folytatott telefonbeszélgetést, Filip Ivanovics pedig nemzetközi segítséget kért. Horvátországban és Montenegróban komoly tüzek pusztítanak, a lángokat napok óta nem tudják megfékezni. A napokban befejeződött a nyári aratás, a rendelkezésre álló adatok alapján kedvezően alakulnak az idei betakarítás hektáronkénti hozamai és az össztermés az előzetes várakozásokhoz képest, közölte Nagy István. Az agrárminiszter hozzátette, köszönet illeti a gazdákat szorgalmukért és kitartásukért, az elhivatott munkájuknak köszönhetően kerülhet ugyanis az új kenyér a magyar családok asztalaira. A hektáronkénti átlagok a nyári kalászosok és a repce esetében is az 5 éves átlagok felett vannak. A magyar közlönyben megjelent kormányrendelet jelentősen meggyorsítja a fix 3%-os hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezését, tájékoztatta a miniszterelnökség az MT-t, hozzátéve, hogy ennek köszönhetően már ősszel több ezer új lakásépítése kezdődhet el. Létrejött az Otthonstart programiroda, amely feladata a hitelprogram eredményes végrehajtása, valamint a kormányzati és nem kormányzati szervek közötti koordináció biztosítása az új lakásfejlesztések megindulásának elősegítése céljából. A megjelent jogszabály értelmében minden olyan építési beruházás, amely legalább 250 lakás megépítését célozza, és amely lakások legalább 70%-a az Otthon Start program feltételrendszerének megfelel, kiemelt nemzetgazdasági beruházássá válhat, ezáltal gyorsított engedélyezési eljárással szerezhet építési engedélyt. Végül az időjárásról. Felhőtlen, derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék így nem hullik, a szél több felé megélénkül majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 33-34 fok körül alakul, jelentős lesz tehát a napi hőingás, híreinket hallották.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm valamennyi hallgatónkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal elsőként egy könyvet mutatunk be, mely Muharai Elemér életéről és munkásságáról íródott. Utána megtudhatjuk, talán megtudjuk azt is, hogy egyedül vagyunk-e a világűrben, s végül Bozók Ferenc atya olvassa fel Szivarozó magyar költők című írását. Augusztus 9-én szombaton a Csángó Fesztivál keretében mutatták be Jászberényben Fráter Varga Kamil a jászberényi hajtapusztától a színházak világáig Muharai Elemér élete és munkássága című könyvét. Hogy ki is volt Muharai Elemér, az a most következő beszélgetésből is kiderül.
Rövid idővel ezelőtt írtunk a régen Jászberény hajtán lakott emberekkel együtt egy könyvet Jászberény hajtapuszta címen, és én az önmel a történelmi kutatásokat végeztem ahhoz a könyvhöz, és akkor tudtam meg, hogy Jászberény hajtán született egy Muharai Elemér nevű ember, akiről én nem hallottam, vagy ha hallottam, túl kicsi voltam hozzá, hogy bármit is felfogjak 1974 és 87 között, de abban a Hajtapuszta című könyve 10 oldalt mégis összegyűjtöttem róla. Na ez aztán jó alkalom volt arra, hogy ezeket az ismereteimet bővítsem, összegyűjtsem a róla szóló cikkeket, azt elhelyezzem a Jászberényi könyvtárba, összegyűjtsem műveit, válogatott műveiből pedig és a bővített életrajzából írjak egy terjedelmesebb könyvet is.
Ki is volt ő?
Hát, amint említettem, ő Jászberény hajtán született, családjában voltak néptanítók, de ebből nagyon nehezen tudtak megélni, ezért édesapjából vasutas lett. Ennek megfelelően a kis családja költözött Szolnoktól Kispestig, és vissza hajtára meg, oda meg vissza. Aztán elment Nyugat-Európába, a Monte Carlo-i kaszinóktól kezdve bebarangolta fél Európát.
Hányat írtunk ekkor?
Ő 1901-ben született, és a 20-as évek elején ment el Nyugat-Európába. Szóval bebarangolt Európát, megcsömörlött az ottani élettől, viszont volt egy másik hozadéka ennek a külföldi tanulmányoknak, az, hogy felismerte, hogy milyen nagy dolgot cselekszik Bartók Béla és Kodály Zoltán a népzene, néprajz, népművészet területén, és ez számára egy kinyilatkoztató erejű tapasztalat volt ott Nyugat-Európába. Hazajött, és ő szerette volna valami hasonlót megvalósítani a színház, a színdarabok területén. Ezért 1922-ben elvégezte a Matyasovszki Boldvári színésziskolát, rendezőként, színészrendezőként végzett, és különböző színházak alapításával, kísérletezésével foglalkozott. Ebből különösen kiemelkedik a Fóti falu színpad, amely a 30-as évek végén volt, olyan színdarabot írt, amelyben néprajzi elemek, néptáncok, népmesék és népdalok is találhatók.
És Jászberénnyel megszakadt a kapcsolata?
Biztosan nem, mert az édesanyja Velkei lány volt, akinek a családja Jászberény Portelek határában, Reketyés területen élt. Találtam is olyan régi fényképet, ahol a család együtt volt, részt vett ilyen közös nyársaláson például, talán a búcsukra is összejöttek, és találtam a Néprajzi Múzeumban egy olyan kéziratot, hogy erről a területről lakodalmi szokásokat gyűjtött fel.
Honnan gyűjtette atya az anyagot, a testvér az anyagot, hogy összeálljon egy kép Muharai Elemér munkásságáról?
Első és legfontosabb forrás voltak a különböző levéltáraknak az anyagai. Muharai hagyatékát felesége felajánlotta, és eléggé kalandos módon Székesfehérvárra jutott, van ott egy városi levéltár és kutatóintézet. Ott 2-3 doboznyi anyagot is találtam. Azután elmentem a színházművészeti kutatóhelyre és múzeumba. Pontos nevét már nem tudom megmondani. Ott a Budán a Krisztina körülről nyílott ez a kutatóhely. Ott is találtam sok anyagokat. Az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárát is használtam. Ezután összetalálkoztam és összeismerkedtem Muharai Edittel, az ő lányával, aki ugyan Mexikóban él rendesen, de néha Budapestre a Balaton utcába is hazalátogat, vagy a család össze szokott néha jönni Balaton valamelyik településén a családi nyaralóba, és onnan kaptam még nagyon sok anyagot. Ezen felül fontos forrásom volt még az Arcanum újságok nevezetű, hogy kell ezt mondani, internetes, digitális
adatbázis.
Akkor így mondom. Oda be lehet írni, hogy Muharai Elemér, és nagyon sok anyagot sikerült onnan még gyűjteni.
Megkérdezem, hogy híres volt ő?
Hát abban az időben nagyon sokan ismerték, hiszen a 40-es években először a Leventéknek tanított néptáncot, népzenét, színházat, hogy ne kelljen addig se a frontra menni. Utána a Muharai Együttesnek, amiből aztán később kialakult a Magyar Néptánc Együttes, ami nyilván az ország leghíresebb együttese volt. Sokat írt, osztályvezetője volt a Népművelési Intézet néprajzi osztályának is, tehát így sok néprajzos, néptáncos, népzenész, népénekessel került kapcsolatba. Nyilván akik 1960-ig, haláláig ismerték azok, hát ismerték, tisztelték, szerették, sajnos azonban azóta kicsit úgy feledésbe merült a neve.
És ez a gála most miért időszerű, ami a Csángó Fesztiválon volt a múlt hétvégén?
Hát először is 1960-ban halt meg, akkor ő neki halálának 65. évfordulója van. 1901-ben született, tehát januárban lesz neki a születésének a 125. évfordulója. Úgyhogy ez egy jó alkalom a megünneplésre. Nyilván, amikor én hozzákezdtem 5 évvel ezelőtt kutatni, nem tűntek fel az évfordulók.
Ilyen sok időt vett igénybe a kutatás?
Ezt a könyvet nem úgy írtam, hogy az internetről összeolóztam volna, vagy felkértem volna az AI-t, hogy állítson nekem össze valamit. Meg én egy olyan típusú újságíró vagyok, aki szeret kutatni, levéltárba menni, kihúzok egy szálat, az újabb szálat ad meg, és hát szóval alaposan összegyűjtöttem mindent.
Ő egyébként végzettségére nézve ugye színész, rendező volt, színészkedett is?
A különböző színházaknál, amit ő létrehozott, biztosan játszott különböző szerepeket, nagyon szép régi felvételeket találtam. Érdekes, hogy abban az időben a színdarabokról már akkor készítettek fotókat. Ezek A5-ös méretű fotók, különböző jelmezekben látható rajta Móra jellemér.
Családi életéről ugye említettük már, Mexikóba szakadt egyik leszármazottját. Mit lehet elmondani?
Felesége, Zakar Edith, Margitta nevezetű településről származik. Most a Parciumban van, ha Debrecennél átmegyünk a határon, akkor onnan már nem nagyon van messzi. Tehát Zakar Edith édesapja sok mindennel foglalkozott, pénzvilágban is dolgozott, meg el is szegényedett. Többen voltak testvérek ott a mai Parcium területén, többek között testvére volt Zakar András, aki esztergomi egyházmegyés papként tudományos kutatásokkal is foglalkozott, szentírás, tudomány, teológia területén, és ő Mindszentihez közel álló személy volt, foglalkoztak is az életével, meg az ő elítélésével már a rendszerváltozás után, Balogh Margit történész professzorasszony. Szóval Edith asszonnyal házasodott össze, 1937-ben Kispesten. Együtt éltek Budapesten, szerkesztette a Kelet-Népe című folyóiratot is, és Edith asszony volt a háttere, a gépelő, a háttérmunkát elvégző személy. Maga is foglalkozott versírással, később meg is jelent verses kötete, és ott ismerkedtek meg valahol, hogy szeretett volna szavalni Edith asszony és még kisasszony korába, és ehhez Muharai Elemértől kért segítséget, hogy hogyan is indulhatna el. Egyébként a Edith asszonynak a verseit Füst Milán is nagyra értékelte, akinek elküldte az ő verseit, és levelében válaszolt neki, hogy ő valóban nagy tehetség, érdemes a költészettel foglalkoznia. Hányatott életet éltek, mert Muharai Elemér művészember volt, színházban élt, jönnie, mennie kellett, az újságszerkesztésből nem éltek meg, a Kelet népét csak akkor kezdett föllendülni, mikor Mózris Zsigmond vállalta el a szerkesztői munka nagy részét, illetve közelebb került két emberhez, akik valamelyik pártnak voltak a tagjai, de már nem emlékszem pontosan, hogy melyiknek. De szóval nagyon nehéz életet éltek, vándorolniuk kellett, Balaton akaratján is kellett lakni. De Muharai Elemérnek a munkája olyan volt, hogy hol az ország egyik végébe volt, hol a másik végébe, hol Budapesten, hol Szegeden, és mindenfele kellett járnia. Mégis született több gyermekük, közülük az egyik, ugye, Muharai Edith. Személyesen nem ismerem a Muharai Csillát, de már hallottam, hogy itt él Budapesten. Volt egy Béla nevű fiúk, róluk nem tudtam meg semmit, de Debrecenben élt, és néprajzi gyűjtései megmaradtak valamelyik múzeumban. Nagyon sokat gyűjtött néprajzi területen. A család egyébként mind a mai napig a világban szerteszéllyel van.
Említettük az elején, illetve testvér említette Kodályt és Bartókot, akik inspirálták őt, hogy gyűjtsön néptáncokat, népi motívumokat. Találkoztak ők? Legalábbis Kodály és Muharai Elemér?
Muharai Elemér életének utolsó részében írt egy Gyöngyös Gyöngyi Daljátéka című színdarabot, ami hasonlított a Fóti faluszínpad színdarabjára, népi elemekkel, népdalokkal, néptáncokkal. 1958. szeptember 12-én, 13-án Gyöngyösen a Búzapiac téren volt a bemutatója, ma ott áll a busz megálló. 59. októberében pedig ezzel a darabbal avatták föl a szabadtéri színpadot, a mai Mátra Múzeumnak az udvarán állott ez, ahová meghívták Kodály Zoltánt is, mivel Kodály Zoltán néhány kottát adott saját kézírásával ellátva, néhány zeneművet feldolgozott ennek a színdarabnak a zenei részének az emelésére.
Elő lehetett fizetni a könyvre, sikeres volt a hírverés, sikeres volt a felhívás, hogy fizessenek elő, ha tudnak, és ezzel is támogassák a majdani megjelenését a Muharai Eleméről szóló könyvnek.
Pontos adatot nem tudok megmondani, de egy olyan 200 fölötti előfizető volt. Általában egy ilyen jászberényben kiadott különböző helytörténeti könyveknek 200, 300, 400 fő szokott lenni az előfizetése. Ez egy kiegészítő része a teljes költségek előteremtésének, mert nyilvánvaló szükséges volt pályázatokat is benyújtani a városi önkormányzathoz, Jászok Egyesületéhez, Szolnok megyei különböző szervezetekhez, tehát úgy mondhatjuk, hogy sikeres volt. Egyébként 3500 forintért fizettek elő, míg a bolti ára majd szombattól kezdve 4000 forint lesz.
Egy hajtapusztáról szóló könyvről beszélgettünk, most is egy hajtapusztával, vagy egy hajtapusztairól szóló könyvről beszélgetünk, szinte egymásba érnek a könyvek, gondolom tudja már testvér, hogy mi lesz a következő.
Hát most egyelőre csak az újságcikkek írásával foglalkozom, főként az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárába kutatok most ezen a területen. Néhány jászság, kiskunság és nagykunság területén élt embert szeretném megírni a Redemció című újságba. Szintén az ABTL-be szeretnék egy forrásközléssel egybekötött kiadványt írni a adalékok a gyöngyösi ferencesek elhurcolásához. Így gyöngyösen tüntetések voltak 50-ben, mikor a barátokat elvitték, és hozzájutottam az egyik elítéltnek az anyagához. Ezt is szeretném megjelentetni. Még csak most jelent meg a gyöngyösi és Heves megyei kalott életéről szóló cikkem, egyben a Kis Szaléz által alapított keresztény demokratikus ifjúsági munkaközösség jegyzőkönyveinek forrás közlésével a Metemben. A többi cikkem, amivel foglalkozok, az Újváros Online honlapra készítek különböző cikkeket. Most Jókai Mórról jelent meg, Fekete Istvánról, a 25 éves papszentelésem tapasztalatairól. Hát szóval ezek vannak most a folyamatban.
Az elhangzott beszélgetésben Varga Kamil testvért a Jászberényi hajtapusztától a Színházak világáig Muharai Elemér élete és munkássága című könyv szerzőjét hallották. Elég gyakran kerülnek az ember szeme elé különféle földön kívüliekről szóló cikkek, amelyekről a legtöbb esetben kiderül, hogy nem a valóságon alapultak. A földön kívüli élet kutatása sokakat érdekel, vannak hívei, sőt rajongótábora van a más bolygókon kialakult civilizációknak, de mindeddig nem került elő olyan bizonyíték, ami egyértelműen arra utalna, hogy más égitesteken is létezik élet. Az UFO hívők egyik zászlóvívője Avi Löw fizikus csillagász, aki nem egy könyvben bizonygatta már az idegenek létezését. Legutóbb egy a naprendszerünkben felfedezett idegen tárgyal kapcsolatban fejtette ki véleményét. Ezeket olvasva szerettem volna tisztázni, hogyan is állunk a földön kívüliekkel. Beszélgető társam Molnár László csillagász, a Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet tudományos főmunkatársa. Egy korábbi riportunk ismétlését hallják.
Mielőtt bekapcsoltam volna Magnót, mondta, hogy már van egy ilyen félhivatalos tudomány, vagy tudománytalanság, vagy ufológia?
Hát mondjuk féltudománynak, mert hogy valamennyire nyilván használják azt az eszköztárat, amit a tudományok is Tehát ugye bizonyítékok gyűjtése, elemzése, értelmezése, csak hát ugye ezt lehet úgy is elemezni, mint mondjuk az unikornis tudomány. Tehát, hogy mi értekezhetünk arról, hogy az unikornisok hogy élnek, meg hogy működik a szarvuk, és így tovább, csak ugye az alapfeltételezés maga az a kérdés, hogy léteznek-e unikornisok, léteznek-e a légkörünkben száguldozó UFO-k, és igazából ezen szokott menni a vita, vagy a félreértés, hogy az egésznek az alapállítását vonjuk kérdőre, vagy mondjuk hajlandók vagyunk a bizonyítékokról vitatkozni.
Most egy hivatásos csillagásszal beszélek, aki nyilván úgymond az egyik oldalon áll, vagy a másikon?
Nem kell feltétlenül ezeket így oldalaknak nevezni. Szerintem inkább az a különbség, hogy hol húzzuk meg a határt mondjuk a tudomány meg az áltudomány között, ezt nem feltétlenül lehet könnyen definiálni, de ugye egy különbség, amit mondani szoktunk, hogy ugye a csillagászok azért látnak ritkán UFO-kat, mert hogy ők tudják, hogy mit látnak az éjszakai jégbolton. Míg laikusok mindig van, hogy valami jelenséget nem ismernek fel, és azt értelmezik UFO-knak. 10 éve, 15 éve ezek voltak az esküvőkről például felengedett lampionok, és rendszeresen kaptunk kérdéseket, hogy valakik láttak az égen úszó fényeket, amik aztán kihunytak és elmentek. Megkérdeztük, hogy hétvégén történt-e az eset, és általában ez hétvégén történt.
Komoly, van ilyen telefon?
Igen, van. Telefon, vagy e-mailes kérdés, vagy komment, mondjuk a csillagászati híreknél. És aztán, ahogy ezeket ugye kivonták a forgalomból, ezek a kérdések is elmúltak. Most az elmúlt években például a sorban vonuló fénypontok jelennek meg az égbolton, amik például a Starlink műholdakat szokták jelenteni, amik ugye egyszerre sokat felküldenek, azek darabig mennek egymás után, amíg szét nem osztanak megfelelő pályákra. Tehát azért így be lehet azonosítani elég sok ilyen fényjelenséget, amit a laikusok mondjuk nem ismernek fel, akik megismerik az éjszakai boltot, azok igen.
Azért nem egészen laikus ávilőbb, aki időről időre valamit fölröppent a témában, tehát ő profi csillagász, a Harvardon, ha jól tudom, könyveket is írt a témában. Ő akkor most tudósból lett féltudós, vagy áltudós?
Igen, azt mondanám, hogy ő csúszik át igazi tudósból az ilyen áltudományos dolgok felé. Ugye, ha emlékszem, akkor ő nem csillagász, hanem plazmafizikus volt, csak aztán ilyen csillagászati kérdésekkel kezdett el foglalkozni később, és így átkerült arra a tudományterületre. Ugye ez valójában részlet kérdés, hogy van megfelelő végzettsége hozzá, de ugye ő elindult azon a vonalon, hogy ilyen érdekes, meg gondolatébresztő kérdéseket vetett fel, vagy számolt végig, és ezzel kezdett elmozdulni ebbe az irányba, hogy jó, de lehet bármi jele annak, hogy itt van az univerzumban, vagy a tejútrendszerben körülöttünk élet, vagy mesterséges intelligencia, vagy bármi, és ez ugye átfordult abból, hogy ő feltesz kérdéseket oda, hogy neki van egy elképzelése, és ehhez próbál meg bizonyítékokat gyűjteni.
Tehát előbb van a válasz, aztán felteszi rá a kérdést?
Igen, de gyakorlatilag ő most találta egy gombot, és ahhoz keresi a kabátot.
Talált egy idegennek mondott űrhajót, vagy valamilyen űreszközt, amire nem tudta ráhúzni a csillagászat eddig ismert szabályait. Aztán most kiderült róla, hogy valami kóborló koreai űrszemét?
Volt több ilyen felfedezése is már. Az első nagyobb visszhangot kapó dolog az Oumuamua nevű égitest volt, amiről valójában a csillagászok viszonylag kevés információt tudtak összegyűjteni, mert már ugye kifele tartott a naprendszerből, mire felfedezték, tehát korlátozottak voltak a lehetőségeink, az időnk, hogy bármit megtudjunk róla, és emiatt ugye egy csomó kérdőjel maradt, hogy akkor most pontosan milyen alakú, hogy mozog, stb. Hiába vannak rá elképzelések, nem tudtunk újabb adatokat gyűjteni már, mert hogy távozott. És ugye ezekben a bizonytalanságokban Avi Lööb bele tudott pakolni olyan gondolatokat, amik mondjuk egy tönkrement mesterséges égitestről vagy űrszondára hasonlítsanak, és igazából nem volt már eszköze senkinek arra, hogy ezt ellenőrizze vagy cáfolja. És ugye ezt meg lehet magyarázni akár úgy is, hogy ez valamilyen különlegesebb, üstökös-szerű égitest volt, ami egy másik naprendszerből kiszabadult, utazott a tejútrendszerben és véletlenül elhaladt mellettünk, de a hiba határokba bele lehet szuszakolni azt is, hogy ez mondjuk valami napvitorlás-szerű eszköz volt. Nem tudjuk valójában eldönteni.
Mi az a napvitorlás?
A napvitorlás, ilyet mi is építettünk már, 2-3-at, ez egy olyan űrszonda, aminek van egy ilyen nagyon vékony fényvisszaverő fólia, ernyője, és gyakorlatilag a nap sugárzása által kifejtett nyomással tud pályát változtatni, és ugye ez egy nagyon szimpatikus technológia, hiszen nem kell hozzá külön üzemanyag, hanem a nap mindig világít, úgy felállítjuk ezt az ernyőt, hogy ezt gyorsítsa vagy lassítsa, a napnak a sugárnyomása, és azzal lehet, ha lassan is, de közlekedni A-ból B-be. Úgyhogy ilyen teszteket az emberiség is csinált már, és akkor Avi Loebnek megtetszett, hogy hó, hát ha ez valamilyen lapos, furán mozgó égitest, akkor lehet akár valami ilyesmi is. Na most itt kell felidézni Carl Sagannek a híres mondását, miszerint rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat igényelnek. Tehát ha én látok valamit, ami mondjuk egy kődarabnak vagy üstökös darabnak tűnik, ahhoz kevés megfigyelés is elég, hogy azt mondjuk, hogy persze, ez megint egy 12-1 tucat kődarab, de hogyha azt mondom, hogy ez egy az először az emberiség által megfigyelt idegen űreszköz, ahhoz van ennél sokkal erősebb állításokra lenne szükség. Tehát azt mondani, hogy ez akár lehet is, tehát az, azt a tudós közösség jelentős része nem fogadja el.
De most sem egy tudományos álláspont talán, hogy rögtön eleve kizárok valamit.
Így van, így van. Tehát ez a másik probléma, hogy és ezután, hogy ő belekapaszkodott ebbe, hogy akkor itt idegen civilizációknak a jeleit látjuk, elkezdett minden egy más érdekes megfigyeléseket is egyből ehhez kötni. Tehát, hogy neki meg volt a kész válasza, és akkor ezt próbálta megmagyarázni újabb megfigyelésekkel, ahelyett, hogy ugye a standard tudományos módszer szerint, ha látunk valamit, akkor elindulunk a legvalószínűbb lehetőségektől az egyre kevésbé valószínűs, egyre különlegesebb magyarázatok felé, attól függően, hogy ebből mit tudunk megerősíteni vagy kizárni. Ugye ilyen vad dolgokat is mondott utána, hogy ó, hát akkor itt a Föld körül repkedő UFO-k, azok biztos, hogy egy ilyen itt egyébként kívül szárdosó újreszköznek jelentenek, vagy ő szórta el itt őket. Tehát ez már kezd így nagyon átmenni a sci-fibe.
Ha már a sci-finél tartunk, akkor jó ideje foglalkoznak sokan azzal, hogy UFO-k után kutatnak, és mondják, hogy igazi, hivatalos UFO-akták is léteznek olyan megfigyelésekről, amiket jó ideje adott esetben évtizedek óta nem sikerült megmagyarázni. Ezek titkosak, de vannak?
Attól függ, hogy mit nevezünk UFO-nak. Tehát, hogyha az eredeti definíciónál maradunk, tehát, hogy azonosítatlan repülő objektum, persze ilyenek vannak. Csak ugye ez nem azt jelenti, hogy ezek az itt nálunk látogató idegenekről eltitkolt megfigyelések, mert az egy teljesen más akta lenne.
IT akták?
Igen, azok lennek az IT akták. A gond ezzel az, hogy ugye, amik jelentős részben ezekben az aktákban vannak, azok mondjuk katonai repülőknek a megfigyelései, hogy a pilóták láttak valamiket, hogy a drónoperátorok láttak valamiket. Na most ők katonák, tehát nekik vannak bizonyos képességeik, hogy mit kell azonosítsanak ezeken a felvételeken, vagy hogy értelmezzék ezeket. Hogyha átrepül mondjuk a drón látómezeje előtt egy nejlonszatyor, akkor az nem biztos, hogy nekiállnak megfejteni, hogy most akkor nejlonszatyor repül el ott a képen, hanem igyekeznek odébb menni, hogy ne takarja el a célpontot. És akkor később aztán már lehet, hogy valaki ezt megnézi, és így, ó, egy szabálytalanul repülő fura égitestet látott a drón, és addig elfelejtődik, hogy az mit tudom én, egy kidurrant lufi volt, vagy egy nejlonszatyor, vagy bármi, és akkor ez bekerül az azonosítatlan kupacba. És akkor ennek vannak fokozatai, hogy ezek mik lehetnek, mennyire könnyű vagy nehéz megmagyarázni őket. A probléma azokkal, ezek az UFO-aktákkal az, hogy sokszor, mivel hogy ezek régebbi feljegyzések, már igazából nincs lehetőség itt se plusz információkat szerezni. Tehát, hogy mit tudom én, repült-e abban az időben meteorológiai ballon azon a környéken? Járt-e ott kisrepülő? Volt-e ott valami titkos fejlesztési program, amiről nyilván nem fognak feltétlenül szólni mindenkinek, hogy ja igen, a titkos fejlesztésű repülőnk az erre fog most repülni. Főleg, hogyha mondjuk az két különböző nemzetnek az összeütközése, mondjuk amikor az amerikai katonaság megfigyeli a kínai titkos fejlesztést, arról nem biztos, hogy utána lesznek információk, hanem annyit fogunk látni, hogy ilyen egy azonosítatlan folt valami infravörös felvételen. Tehát a legtöbb ilyen az bekerül valamilyen ilyen nem megmagyarázható kupacba, és ugye innét már igazából hozzáállás kérdés, hogy az ember arra a következtetésre jut, hogy akkor ezek biztos idegenek, vagy arra jut, hogy hát ezzel nem tudunk akkor többet mondani. Ez marad megmagyarázatlan. A kettő között szerintem van egy olyan ugrás, ami fölött sokan átsiklanak. Tehát, hogy az ismeretlenből átlépni oda, hogy de ez azt jelenti, hogy valami olyasmi, ami nem a Földről származik, az igényelne szerintem további bizonyítékokat. És akkor ugye vannak a hivatalos ilyen UFO akták mellett a rengeteg hamisított, meg kamu észlelések, amiket tele van a YouTube. Én pont most a napokban láttam egy ilyen felvételt, hogy a nemzetközi űrállomásra letöltött felvételen látszik, hogy az északi sark felett elrepül az UFO. És akkor hogy az ember egy kicsit közelről megnézi, és akkor látja, hogy mondjuk a felhők más sebességgel, tehát más frissítési sebességgel mennek odébb, mint az UFO. Mert hogy aki csinálta a felvételt, az nem szinkronizálta, hogy mondjuk az űrállomásról csak 10 képkocka per másodperces videó jött le, ő meg ráfotoshoppat a 30 képkocka per másodperces UFO-t. És akkor ezt vagy kiszúrja az ember, vagy nem. Vagy ilyeneket, hogy jó, az északi sarkot mondják forrásnak, de akkor miért van az árnyéka az UFO alatt, hiszen a napot oldalról süt. Hát akkor elég komoly problémák lennének, hogyha az északi sarkon felülről sütne a nap, csak ugye ezt nem gondolta át, amikor ezt az álvideót elkészítette.
Nyilván a Földön kívüliek léte H.G. Wells vagy Orson Welles könyve, illetve híres, nevezetes hangjátéka óta, hogy az ember kollektív tudatában benne van, nem csak a tudat alattiában. Hát amikor az UFO-knak vagy a feltételezett Földön kívülieknek üzentek a csillagászok, az űrhajósok, a NASA, akkor még éltek azok az emberek, akik kimenekültek New Yorkból, mert a rádiójátékban hallották, hogy megszállták New Yorkot a Földön kívüliek.
Igen, bár amennyire tudom, azért kicsit el van túlozva, hogy mekkora pánikot okozott ez a rádiójáték, tehát azért, ha jól emlékszem, ilyen tényleges New Yorkból kimenekülés az nem nagyon történt, vagy csak kis számban.
Ugye ez a 40-es évek, vagy a 30-as?
Így van, de valóban akkor kezdett el elterjedni ennek gondolata, hogy lehetnek itt a mi bolygónkon körülöttünk akár idegenek is titokban. Igen, és akkor ez ugye összekapcsolódott azzal, hogy aztán a világháború, meg a hidegháború alatt azért voltak titkos katonai fejlesztések, amikor ugye a kormányoknak sem volt gond azt mondani, hogy hát igen, lehet, hogy az a fura dolog, amit láttak az égen, az valami ismeretlen tárgy volt, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy az ő legújabb titkos fejlesztésük. Csak aztán ez egy ilyen öngerjesztő folyamat lett, hogy ha egyszer valaki látott, meg kétszer, meg háromszor, meg leközölte az újság, akkor ugye más is elkezdte belelátni az égen látható fura dolgokba, hogy biztos jönnek érte az idegenek. És azért megfigyelhető ez földrajzilag is, hogy például ezek a klasszikus, az égbolton átszáll az UFO megfigyelések, ezek jelentős részben mondjuk Észak-Amerikára, meg Európára korlátozódnak. Más országokban, például a Távol-Keleten sokkal kevesebb UFO megfigyelés van, mert az emberek kevésbé néznek annak bármit.
De azért, amikor küldtünk a Földön kívülieknek, akiket szerintem sokan úgy a testvéreinknek gondoltunk, bár kétféle UFO van, valamelyik meg akar minket támadni, van amelyik pedig békén hagy. De amikor üzentek nekik, akkor úgy mutatták be az emberiséget olyanokon keresztül, mint Ravi Shankar zenéje vagy a Beatles. Stephen Hawking pedig azt mondta, hogy nem jó semmiféleképpen üzenni a tőlünk úgymond független civilizációknak, hanem jobb így sunyogni itt a mi kis naprendszerünkben.
Ez már valahol filozófiai kérdés is. Ugye egyrészt itt már különbséget teszünk a között, hogy ugye a klasszikus UFO-k azok, akik ide jönnek hozzánk a bolygóra, és ide látogatnak. Az üzenetküldés, rádióüzenetek, vagy a Voyager űrszonda, az pedig olyanoknak szólt, bár részben PR volt, részben komoly, akik távol laknak tőlünk, mondjuk más csillagok körül. A Voyager űrszondánál is ugye az volt a feltételezés, hogy majd 100 000 évek múlva valaki ráakad, és akkor esetleg megnézi, hogy mit küldtünk. Szóval ilyen szempontból is különbözik a két dolog, hogy mennyire számítunk arra, hogy ide jönnek. A Hawking-féle gondolat az meg olyan, hogy valamennyire ott is egyrészt saját magunkból indulunk ki, mert hogy semmit nem tudunk más civilizációkról tekintve, vagy még nem találkoztunk velük, hogy akkor most ők is mondjuk ellenségesek vagy hódítók lesznek, ahogy az emberiség történetében megesett saját magunkkal, vagy békések és érdeklődők lesznek. Egy másik érdekes kérdés ebből a szempontból, hogy várjuk-e, hogy ide utaznak, azt már az emberiség látja, hogy másokhoz eljutni nagyon nehéz, mert nagyon nagyok a távolságok. Tehát itt lehet gondolkodni generációs hajókon, hogy mondjuk 100 000 évekig utazik egy hajó, és akkor majd odaér egy másik csillaghoz azokkal, akik éppen élnek rajta. Ennek egy alternatívája, hogy például nem élőlények utaznak, hanem mondjuk robotokat küldünk. És mondjuk ezek lehetnek olyan robotok, amik önreplikálók. Tehát, hogy nem egy robotot küldünk, hanem sokat, akik tudnak újabb robotokat építeni és tovább utazni. És akkor ez mehet végig hosszú ideig, évmilliókig is. És ugye ilyen szkifik is vannak, hogy mondjuk mi van, hogyha ezek meghibásodnak, és mondjuk ellenségessé válnak. Úgyhogy valahol szerintem a Hawkingi gondolatban ez is benne van, hogy nem tudjuk, hogy mi vár ránk odakint, hogy csak kedves ufók várnak ránk, vagy ennél komplexebb dolgok is.
Amikor a heliocentrikus világkép, tehát az, hogy a nap a közepe mondjuk a világnak, a köztudatba került, előjöttek vele Kopernikusz a csillagászati fordulatával, akkor úgy egy kicsit kicsúszott az ember lába alól a talaj, hogy hát nem a Föld, ami körül minden forog. Amikor arról beszélünk, hogy az ember nincs egyedül, vagy nem lehet, vagy szükségszerűen nincs egyedül a világűrben, akkor szintén egy ilyen talajvesztés lesz?
Ez is szemlélet kérdése. Ugye ez egy régi kérdés, hogy mi az ijesztőbb gondolat, hogy itt van ez a hatalmas univerzum, és csak mi vagyunk benne, vagy az, hogy itt van ez a hatalmas univerzum, és ki tudja még ki, mindenki van benne rajtunk kívül. De ennek adott például egy érdekes perspektívát egy bolygórendszer, amit a Kepler űrtávcsővel fedeztek fel. A Kepler 444 nevű bolygórendszer, 5 közett bolygó kerülgeti ezt a csillagot, és amikor lemodellezték, hogy mennyi idős ez a bolygórendszer, azt találták, hogy 11 milliárd éves. Tehát amikor a nap megszületett, 4,5 milliárd éve, akkor ez a csillag már hosszabb ideje létezett, mint amennyit mi egyáltalán leértünk itt a Föld körül, és ugye mai napig ott vannak ezek a bolygók. Tehát ez felvet egy érdekes kérdést, hogy jó, még hogyha a körül a bolygó körül kialakult élet, vagy kialakult civilizáció, ők is kiutaztak az űrbe, mennyivel kerültük el egymást? 1000 évvel, vagy 5 milliárd évvel? Vagy ez alatt, az idő alatt hányszor alakult ki mondjuk ott élet, aztán meghalt ki, mire mi egyáltalán itt a Földön megszülettünk, és elgondolkoztunk azon, hogy mi lehet odakint. Tehát, hogy ez ad egy további perspektívát a távolságokon kívül, hogy időben is valójában lehet, hogy itt kialakul élet, meg ott kialakul élet, meg intelligens élet, aztán véget ér, kihal, stb., és utána, mit tudom én, 1 milliárd évig csend van, és akkor megint kialakul az élet valahol a tejútrendszerben. Tehát simán lehet, hogy most mi egyedül vagyunk, de régebben, vagy majd a jövőben lesznek mások is. Csak nem találkozunk. De az is lehet, hogy van velünk párhuzamosan is más csillag körül élet.
Ez most hivatalos kijelentés volt? Bár a lehet az hivatalos nem lehet, de ha egy csillagász azt mondja, hogy lehet, akkor van valami elmélet, ami ezt alátámasztja, hiszen van olyan elmélet is, ami mondjuk ellene szólna.
A lehetbe bármi belefér, ami például előrelépés mondjuk a 90-es évekhez képest, hogy most már azt például tudjuk, hogy a csillagok jelentős része körül vannak bolygók, ténylegesen léteznek, mert látjuk őket, és ezek között a bolygók között vannak olyanok is, amik hasonlíthatnak a Földre. Tehát, hogy azt tudjuk, hogy a tejútrendszerben máshol is vannak olyan helyek, ahol meg lehetnek a feltételek az élet kialakulásához. Hogy ennél meg egy további kutatási kérdés, meg célkitűzés, hogy itt akkor ezt meg is erősítsük valamilyen módon, hogy ezek között, a bolygók között tényleg van olyan, ahol van élet. Szóval a lehetőségek egyre konkrétabbak, meg azt látjuk, hogy hol lehet a helye ennek az életnek. Ott még nem tartunk, hogy erre igennel vagy nemmel válaszoljunk.
Látunk óriási antennákat, amelyek úgymond kutatják, látják az eget, és továbbítják az adatokat. Ezek úgy az ember, az átlag ember, vagy a laikus ember szemében azzal a célral épültek, hogy keressék a kapcsolatot az idegen civilizációkkal.
Valójában nem pont erre épültek, hanem általános tudományos célokra, de valóban létezik ilyen program is, ugye a SETI program, ami intelligens élet jeleit keresi rádióadások formájában, és jelenleg még nincsen pozitív megfigyelés ebben a tekintetben. Valahol ugye ez is visszatükrözi azt, hogy az emberiség akkor mit gondolt, hogy hogyan kommunikálhatnak mondjuk ezek a más civilizációk. Ugye mi a rádió hullámokat fedeztük fel, és azt használtuk mindenre, tehát akkor feltételeztük, hogy biztos más civilizációk is ezt használják. De ugye most már így 2024 körül már elkezdtük kísérletezni mondjuk lézeres kommunikációval is, amikor mondjuk műholdak lézersugarakat küldenek egymás felé. És azt már például ez a rádióhálózat nem fogja megfigyelni. Tehát lehet, hogy egyszerűen azért nem láttunk még semmit ezek a rádióantennákkal, mert nincs per pillanat olyan civilizáció odakint, aki ezt a technológiát használná. Lehet, hogy valami mást használnak a kommunikációra, amit nem tudunk így megfigyelni. Szóval valójában ugye pozitív megfigyelés nincs, az, hogy nem látunk semmit, valójában az se biztos, hogy azt jelenti, hogy nincsenek is odakint más civilizációk.
Az elhangzott beszélgetésben Molnár László csillagászt, a Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet tudományos főmunkatársát hallották. És most Bozog Ferenc piarista szerzetes olvassa fel saját írását.
Szivarozó magyar költők. Nem tudom, hogy a mai szigorú szabályozást ismerve, szabad-e még egyáltalán füstölgésről, dohányipari termékekről, pipázásról, szivarozásról írni, mesélni, és hogy illendő-e egy-egy korszak művészetét, világlátását kapcsolatba hozni olyan métellyel, mint a dohányzás. Szégyen nem szégyen, mégis előhozakodom a témával. Hazánkban a dohányzás élvezetének tekintetében a pipázás egyeduralma, később hegemóniája mellett az 1830-as években a nagy szivargyártó cégek kiépülése, Fuchs, Philips és Company, stb. Ezek nyomán megjelenik a pipa kistestvére, a pipa használatnál technikailag jóval egyszerűbb, praktikusabb szivar. 1851-ig a dohánytermesztés és kereskedelem, így a szivargyártás is egyéni vállalkozók termesztési és értékesítési biznisze volt. Medec József és Kőnig József voltak ennek úttörői hazánkban. 1851-ben azonban császári rendelettel centralizált állami monopóliummá vált ez a magyar királyi dohányjövedék. A pipa mint attribútum, például Sherlock Holmes nálunk legkivált Mikszáth Kálmán mellett, lassan a szivarozás is megjelent a kultúrában. Később majd Sigmund Freud, Churchill vagy Kalambó hadnagy volt ennek jeles ikonja. A magyar szivar szó Vörös Marti Mihály nyelvi leleménye, mely vetélkedett, majd kiszorította a közhasználatból az addig idegenül hangzó és nehezen honosodó szigárról, és a magyaros és ismert, ám félreértelmezhető szipa szavakat. Vörös Marti azzal indokolja kifejezésének létjogosultságát, hogy a szipa kifejezést eleddig a boszorkány vagy vén banya szinonimájaként használták. Ezt a szót Csokonai Vitéz Mihály is leírja a Parasztdalban azonos értelemben, tehát vénasszonyt jelent. Ezzel megegyező jelentésű és valamelyest még ma is használatos a szótoldás által hosszabbított szipirtyó szó is. A 19. század közepén a pipázással párhuzamosan már a szivar kifejezés és a szivarozás is felbukkan a magyar költészetben. Ekkorra a Vörös Marti által kreált szó nyelvünkbe természetes könnyedséggel épült be. Arany János említi a szivart az Új Magyar Költő című paródiájában, Tompa Mihály pedig az ebéd utánban kávét és szivart együtt említ. Vajda János délutáni korzózáshoz elmaradhatatlan tekinti azt, és az úriembereknek a szemükön hordott csiptetőjét, más szóval a cvikkert, a Séta hangversenyben című versében. Revicki Gyula a Szúnyog című versében azt reméli, hogy a szivar füstjével elűzhetőek a hívatlan csípős vérszívók. Köztudott, hogy Petőfi múzsája és hitvese, Szendrei Júlia, korához képest igen modern és fiús hölgy volt. George Sandet olvasott, nadrágban járt, rövid frizurát hordott, és természetesen szivarozott. Petőfi költészetében is feltűnik a szivar. Szerelmi izgatottságában és zavarában a szájába a tüzes végét teszi a költő, és azt várja, hogy imádottja, enyhítse, gyógyítsa csókjaival az így szerzett égési sebeket, az Amióta szerelembe című versében. Juhász Gyula nincsen ragadtatva a magyar gyártású szivaroktól, melyek szerinte rosszul szerelő, kellemetlen szagú, rossz jószágok. Mintha adi allúzió lenne, bár nem gyanakszom direkt hatásra, fusson, akinek nincs bora, ez a szivarra vonatkozó Juhász Gyula sor így hangzik, fusson, akinek orra van. Ez a Magyar szivar vége című versben. Mintha nem is élvezetből, hanem aszkétikus önsanyargatásból szívta volna, mert a Nábob és a költő című versében a gazdag embernek sem ízlik a szivar, pedig nyilván neki telne drága, minőségi szivarra. Szintúgy olcsó és rossz szivart említ a háborús emlékben is. A kortársak, majd az irodalmi emlékezet által parfümös, orhideás vagy parfümös költőnek nevezett Somlyó Zoltánnak nem csak az illatszerekre, hanem a dohányfüstre is volt figyelme. Talán ő a magyar líra legaromásabb költője. Számos szivaros és cigarettás verse van. Jövel szivar, te szájam barna hídja, te híd magam és en magam között. Megbeszélések az Istennel 12. A Halál a pap borában című versében figyelemre méltó a vasúti fülkében szivarozó pap szivarjának naturális megfigyelése. Nem hagyva figyelmen kívül esztétikai hibáját sem. Idézem, pettyes szivarját mélyen, szuszogva szítta. Somlyó szerette a pettyes szivarokat, mert a csöndes versben szintén említi. Ebéd után félbarna kapucíner, azt is ízetlen szörpölöm hamar. S már az sem fontos, hogy préselt és pöttyös legyen mellé a kubai szivar. A pettyes szivar jelensége nem csak költészetünkben, hanem klasszikus prózánkban is feltűnik. Pettyes szivart említ Jókai Mór is a Fekete vérben. Simon Báró az íróasztala kisfiókjából elővett egy világos, pettyes szivart. Világirodalmi példát is találhatunk. Oscar Wilde is némán ült, szülcsölte a kávéját, és finoman szívta a pettyes szivarját. Ez Raymond Chandler Hosszú álom című regényéből idéztem. Mitől pettyesek esetenként a szivarok? Erre vonatkozólag az alábbi idézetet találtam a Hasek Adolf által szerkesztett korabeli Dohányhálusok közlönye című újságban, a Mit szívjunk című cikkben, egy bizonyos dr. Krull tollából. Vannak szivarzók, kik éppen a hibás borítéklevelekért rajonganak. Mennyien szeretik például a pettyes szivarokat, pedig ez egy betegsége a dohánylevélnek, melyet még növésében, zöld állapotában kapott. A dohányértők jól tudják, hogy e pettyeket jégverés okozta. Minden ilyen folt egy-egy jégszemnek helyét jelzi, ahol a dohánylevél hamarabb elszáradva, kevesebb nikotin tartalmú. A laikus azt hiszi, hogy az ilyen beteg levél jobb, és azt veszi. Szemnek is nagy szerepe van a dohány élvezésnél. Dohányárosok közlönye 1894. január 10. A pettyes szivarokat kedvelő Somlyónak még a rossz verse is annyira izgatják szívem, mint a füstszűrőtlen cigaretták, vagy a silányabb szivarok, mert nem csak a mentolos, vaníliás, orhideás, finom Somlyó Zoltán versek ízlenek, hanem a füstszűrőtlen, erősebb, barbára bízőek is. Némely versei úgy hatnak rám, mint a kapadohányból kézzel sodolt cigaretták, melyek helyenként jó erősek, helyenként lágyabbak, olykor pedig az egyenetlen tömés miatt kifejezetten lukat szívok füst helyett. Az erős dohányos Kosztolányi Dezső édes és fanyar fűszereknek nevezte a Somlyó verseket. A talán legismertebb Kosztolányi versben, a hajnali részegségben a nikotin és a kávé korántsem a reggeli bársonyos remény, hanem az éjszakai aludni képtelenség nyugtalanító metaforája, a nap során elszívott 40 szál cigarettával és a költői alkotói tevékenység lázas izgalmával. De a napi 40 szál cigaretta mellett Kosztolányi a szivarozás szenvedélyének is hódolt. Idézem, most kávé kellene, pillés és enyhe kávé és nyugalmas fekete szivar, reggeli áldás. A Nénia az áldott szegénység és számos más szivarfüstös verse is említhető. Olvasom Somlyó Zoltán 1909. novemberében Szegeden megfogalmazott Verseim elé című írását, és már is elém tolakszik a dohányos hasonlat a saját verseiről. Nagyon sok megalázást és fájdalmat fogyasztottam. Amíg révbe értek és okosan élők béke szivarjainak kék füstje sima kígyóként falta fel fejemet. Álomszekér című versében a zöld alkohol, vélhetőleg abszint, és a kék füsttel bódító szivar csak kellékek ahhoz a bódító élményhez, melyet a költő számára szerelme, mea, a versben illatos kejhű virág, csábító és mérgező aromája jelent. Érdekes, hogy a szivar fodros füstjének színe a költői víziókban szivaronként és költőnként eltérő lehet. Az említett Somlyó versben a szivarfüst színe kék. Tóth Árpád is így ír az Erdő című versében. Tűnődésem is úgy leng illatos füstje a létnek, mint a napfényben a szivarfüst kedves kék karikáival. Kosztolányi is kék szivarfüstöt említ a repülőben. És bűne ez a nyugalom, kéken füstölgő szivarom. Juhász Gyula viszont a Melankólia című versében szőkének írja le a szivarfüstöt. Vitathatatlan a költő fogékonysága és különös érzékenysége mindenre, ami szőkeség, legyen az Anna haja, nyári rét vagy közönséges szivarfüst, vagy a Tisza szőkesége. Ám olyan verse is van, melyben ő is kéknek látja a szivarfüstjét. Mint kocsma asztalán a munkás, hogyha végre szivarra gyújt szegény, és ringatja a füstje kékje. Múzsám, kiben hiszek. A szivar nem csak állandó útításként jelenik meg a Somlyó lírában, de a tünékeny élet metaforájává is válik a Séta című versben. S egy nap eltűnik majd a sétatér, a szivar kialszik, s a séta véget ér. Ugyanez az elmúlás metafora jelenik meg Ady Endrénél is a Kezek bábjában. Várjatok, a szivarom ég, elalszik mindjárt nem sokára. Vagy Juhász Gyulánál a Móra Ferencnek című versben. Mint a szivarod füstje tűnik az élet, és mind a betűit. Kosztolányinál szintén, milyen lesz a halál? Lehet, hogy semmi lesz, egy sárga délután elalszik a szivarom. Délutáni elmélkedés. A parázsló szivar tehát számos költő képzetében az elmúlás asszociációja egymás hatásától szinte biztosan függetlenül, míg a közismert Karádi Katalin slágerben a hamvadó cigaretta vég a szerelmi kapcsolat végét jelenti. József Attila nem volt szivarozó költő, de nyilván kipróbálta, idézem az Oroszlán idézése című verséből, volt fogam közt már szivar. A második világháborúig a szivarozás szorosan kapcsolódott a mindennapi férfi világhoz, főként a kávéházi kultúrához. Erről számos Kosztolányi vagy Somlyó vers tanúskodik, de Juhász Gyula is említi a kávéházi szivarozást, a kávéházi bánat, Tóth Árpád az Elkopik az ember című versében, és számos egyéb példa is hozható. A második világháború után azonban sajnálatosan eltűntek a vendéglátóiparból és a kereskedelmi forgalomból a kávéházak és a szivarok is. Mint egy letűnt polgári, vagy éppenséggel direkt burzsoá, nagytőkések, illetve gyarmattartó, ültetvényesek világát idéző csökevények. Így aztán jóformán teljesen eltűntek a lírából is a szivar, szivarozást említő versek. A szivarfüstös kávéházakat felváltották a cigarettafüstös eszpresszók. Maradt a Csongor nevű szivar, de a forgalmazása akadozott, és rossz minőségi dohányból, külső dohányborító levele alatt barna belső papírborításra gyártották, így sokan hamis szivarnak nevezték. Az igazi szivarosok sosem ismerték el autentikus szivarnak a barna belső papírborítást, vagyis ha a szivar borítólevéllel és töltelékkel együtt nem 100%-ig dohánytermék. Pedig a fentebb említett Csöndes vers című Somlyó versből kiderül, hogy a háború előtt még kevésbé tehetős költők számára is elérhető szokás volt kubai és más egzotikus szivarokat beszerezni és szívni Magyarországon. Kubai szivart példának okáért Tóth Árpád is említ a Szivadar keringőben. A szocializmusban időnként felbukkantak kísérleti jelleggel új szivarok, de nem volt országos a terjesztésük. Például a Pilvax nevű szivar az 1969-es őszi BNV újdonsága volt. A Csongor mellett ezt is az Egri Dohár gyártotta. Valamelyes népszerűvé vált a Csongor szivar előkelőbb alternatívájaként, helyenként még a 80-as években is lehetett kapni. De az egészségtelenebb és silányabb, többnyire filter nélküli cigaretták, munkás, terv, fecske, kaptak hírnevet, hírverést, s jutottak el nagyobb mennyiségben a trafikokba. Korunkban a szivar esetenként megjelenik ugyan a dohányboltokban, de a felhozatal egy-két fővárosi vagy nagyobb vidéki városi trafikot leszámítva igen silány. A szivar árak pedig az átlagember pénztárcájához mérten irreálisan magasak. A rendszerváltás utáni kortárs költészetben a szivarfüst illatát még a II. Világháború utáni lírához képest is kevésbé érezzük, noha kitágult orcimpákkal szimatolunk bele a mai verses kötetekbe és szépirodalmi folyóiratokba.
Szivarozó magyar költők, Bozók Ferenc atya olvasta fel saját írását, és ezzel már a összeállításunk véget ért. Megköszönöm figyelmüket, és búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Tompos Péter, valamint a magam nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.